Tulajdonképpen itt van a kezemben ez az Országos Széchenyi Könyvtárban a 2008 végén, 2009 elején rendezett Biblia Hungarica szakra kiállítás kapcsán jött létre ez a kötet. Egy kiállítás bármilyen monumentális is nem tud egy ilyen hatalmas témát lefedni, mint a Biblia magyarországi befogadásának ezer éves története. Feltétlenül kimaradtak témák, feltétlenül kimaradtak olyan szempontok, amiket nem ismer a nagy közönség, és nem lehetett a kiállításban megjeleníteni. Na most engem tulajdonképpen a Pázmány Péter Tudományi Egyetem akkori dékánya Nagy László, Szelestei Nagy László kezdett piszkálni, hogy még egy konferenciát szervezzünk rá a Biblia kiállításra, és amikor azt is kilátásba helyezte, hogyha a Széchenyi Könyvtár nem szervezi meg, akkor megszervezi a Pázmány Péter Egyetem, akkor inkább azt mondtam, hogy vállalkozom rá. Na most a konferencia feltételeit és a helyet és a könyv kiadásához a pénzt Monok István biztosította, ugyanúgy, mint az institúció kiadása esetében. Az egész ügynek a szervezését, támogatását pedig Boka László főigazgató helyettes úr, aki itt ül köztünk, és köszönettel tartozom Nyerges Juditnak, aki a korrektúrát, névmutatót, az egész kötetnek a nyelvi gondozását elvégezte. Na most a szerkesztésben a következők voltak a szempontjaim, hogy nincs külön világi és egyházi tudományosság. Az elmúlt, a szocializmus 40 évében főként az irodalomtörténet, könyvtörténet, könyvtártörténet magára vállalta az egyházi művelődés gondozását is. Úgyhogy számos olyan szakember van, aki behatóan foglalkozott egyházi irodalommal, vallásos irodalommal, köztük a Bibliával, Biblia hatásával is, tehát arra gondoltam, hogy olyan kutatókat kérek föl, világi és egyházi tudományos kutató műhelyekből, akikről tudom, hogy bibliai témával foglalkoztak az elmúlt időszakban, úgyhogy így állt össze az előadói gárda, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemről, Debrecenből, Szegedről, Miskolci Egyetemről, a Zenetudományi Intézetből, az Evangélikus Teológiai Akadémiáról, hirtelen nem tudom, hogy minden intézményt említettem-e. A másik, hogy legyen a kötetben, jelenjenek meg a legfontosabb, legjobban kutatott témák, amelyeket a Biblia kiadás története és művelődés történeti hatása kapcsán kutattak az elmúlt időszakban. Tehát ilyen nagyon kiemelt téma volt Szilveszter János munkássága, természetesen a Vizsai Biblia és Szenci Molnár Albertnek a Biblia kiadásai. Tehát ezekről szól egy-egy tanulmány, megpróbálom mindegyiket majd egy-egy mondatban bemutatni. Szerepeljenek aztán kevésbé kutatott témák, vagy teljesen új eredmények is. Nagyon érdekes, hogy a liturgia és a Biblia kapcsolatáról szinte semmi nem jelent meg a magyar filológiai szakirodalomban, úgyhogy nagy nyereség volt, hogy ezt a témát Dobszai László elvállalta és előadta számunkra. Aztán nagyon újdonságnak számít a kötetben Rozsondai Mariannak a tanulmánya, aki bibliai történeteket, bibliai jeleneteket ábrázoló könyvkötéseket mutat be, főként a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából. Nagyon érdekes, hogy Heltai Gáspár Biblia fordításával alig foglalkoztak filológiai szempontból, erre Balázs Mihályt kértem föl. Ugyancsak elhanyagolt téma volt a Váradi Biblia, amiről Petrőczi Évának és Pénzes Szabolcsnak szerepel egy tanulmánya a kötetben komoly eredményekkel. Nagyon jó összefoglalást kaptunk Csepregi Zoltántól a 18. századi evangélikus biblia kiadásokról, és Ecsedi Judittól egy tervezett katolikus kisformátumú biblia kiadásáról, amelyet kézben hordozható könyvecskének terveztek, tehát a katolikus biblia olvasás elősegítését szolgálta volna ez a kiadás már a 18. század végén. Ezen kívül úgy gondoltam, hogy nem teljes a magyar biblia filológia spektruma, ha nem foglalkozunk a velünk élő népeknek a biblia kiadásaival. Ezért Nagy Levente az ELTÉ-ről, a két 17. századi román biblia kiadásról tartott egy-egy előadást, tehát az Új Szövetségről és a Zsoltárok könyvéről, Kéfer István pedig a Pázmány Péter Tudományegyetemről a szlovák biblia kiadásának a történetét foglalta össze. Ezen kívül a biblia hatása nem csak közvetlenül a biblia olvasásán keresztül és a prédikációkon, prédikáción, ige hirdetésen és ige magyarázaton keresztül mutatkozott meg, hanem számos műfaj is telítődött bibliai igékkel, bibliai szövegrészletekkel, és ezek nagyon mélyen beivódtak a hívek tudatába, úgyhogy bemutattunk két olyan műfajt, amely segítette a biblia szövegének a befogadását, ez az imádság műfaja és a hitvita műfaja. Ennyit a szerkesztői elvekről, és nagyon röviden talán egy-egy mondatban a részleteket, hogy miről is szól egyik másik tanulmány. Szilveszter János, akit Bartók István az Irodalomtörténeti Intézetből, Irodalomtudományi Intézetből mutatott be, Szilveszter János Új Szövetség kiadásának főként az utóéletével foglalkozott. Bemutatta azt a jelenséget, hogy a szöveg maga tulajdonképpen kívül esett a recepció történeten. Tehát nem olvasták, nem vált szerves részévé a magyar biblia szöveg történetének. Viszont az irodalmi hagyománynak, a literátusi hagyománynak fontos pontjává kristályosodott. Büszkék voltunk rá, és az elsőség teljesítményét nagyon megbecsültük. Amellett pedig a biblia függelékeként megjelent nyelvtudományi munkák, nyelvtudományi gondolatok, azok elindítói voltak a magyar nyelvtudománynak, és a 18. századtól kezdve már elsősorban ezen keresztül értékelték Szilveszter János teljesítményét. Ezt sorjáztatja Bartók, hogy ez hogyan is és milyen művekben történt meg. A vizsgai bibliával kapcsolatban Imre Mihály írt egy tanulmányt, amely bemutatja a nemrégen felfedezett Sámuel könyvét, amit ő különben külön könyvben is kiadott Bölcskei püspök úr támogatásával és segítségével. Most egyrészt nem akartam, hogy ez a szenzációs felfedezés kimaradjon. Másrészt Imre Mihály újra átgondolt néhány problémát, amelyet ez a szöveg fölvet, és nekem is motoszkál egy-két probléma ezzel a Sámuel könyv szöveggel, ami a vizsgai biblia megtalált kéziratában található, egy-két probléma a fejemben, hogy szinte egy időben születik három Sámuel fordítás. Heltai is 1565-ben adja ki a maga Sámuel könyvét, Melius is 1565-ben, és valószínűleg az 1560-as évek második felében született meg ez a kéziratos Sámuel könyv fordítás. Ennek az összefüggéseit még senki nem vizsgálta, és azt sem, hogy miért volt ilyen fontos ebben az időszakban a Sámuel könyve. Gondolom, hogy elsősorban egy nép közösségi létezésére nézve találtak benne eligazítást, és ezért fordultak többen is a Sámuel könyve felé, hogy lefordítsák, közzétegyék magyarul. Vásárhelyi Judit a Stephanus Robertus magyarországi hatásáról ír, ő különben részese a Calvin Institúció kötetnek, tehát az az ember köztünk itt ül közöttünk, aki mind a két kötet elkészítésében részt vett, bemutatja, hogy ennek a francia, híres francia nyomdásznak a szerkesztési elvei, tipografizálása, a versekre osztástól kezdve a konkordanciáig, hogyan hatottak Szenci Molnár Albert biblia kiadására. Ez arra példa ez a tanulmány, hogy hová juthat el a tudomány, amikor már a legapróbb részleteket is képes vizsgálni. Nagyon értékes és gazdag mondani valója van. A könyvkötések témája az abban a tekintetben új, hogy megjeleníti, hogy a bibliai szöveg tekintélyét számos eszközzel tudta sugallni a korszak. Már a liturgiában is, ha idegen nyelven is jelenik meg a bibliai szöveg, ahogy Dobszai Domokos írja, mindig a szakralitás légkörében halljuk. És nem csak tanítást jelent, hanem közvetlen ismeretet is, szólást, az ige kimondását és a közvetlen hatás átélését is. Na most ezt a tekintélyt sugallják és építik tovább azok a főként Wittenbergben és Németországban készült könyvkötések, amelyek az akadémiai könyvtár kötetei élén láthatók, és amitől hungarikumok, attól hungarikumok, hogy főként magyar diákok megrendelésére készültek. Ez a téma sem volt ismerős az eddigi kutatásokban. Heltai Gáspárnak a Zsoltár fordításairól Balázs Mihály írt egy tanulmányt. Ennek az az érdekes tanulsága, hogy a Zsoltárok margóiban megmutatkozik Heltainak a szociáletikai világképe. Ugye az ő életének nagy kruxa a vallásváltoztatások sorozata. Na most azt mutatja ki Balázs Mihály, hogy noha mindig ment a vallási újdonságokkal a dogmatikában Heltai Gáspár, noha nem lelkesen, hanem mindig utólag csatlakozott a kolozsvári kommunitásnak az újabb és újabb lépéseihez. Egy nagyon szilárd szociál-etikai világkép végighúzódik a művein, ami még tulajdonképpen Luther teológiájában gyökerezik, a hivatalban való megmaradás és a közösségnek a kereszt alatt való szolgálata az a két fő gondolat, ami ezt az etikát meghatározza, és amely állandó Heltai életművében, tulajdonképpen a részegségtől szóló dialógustól kezdve a meséken át a Zsoltár kommentárokig, amelyeket a margón olvashatunk. A következő tanulmány a Váradi Biblia. Az kiderült, hogy nagyjából azonos a szöveg a Hanaui Bibliának a szövegével. Viszont nagyon jelentős szövegfilológiai munkát végzett el a Váradi kiadás, kiadógárda, ahogy Petrőci Éva és Pénzes Szabolcs rámutat, és ezt is jó tudatosítanunk, hogy a szöveggondozás igényességének a kialakulása Magyarországon elsősorban a bibliai szöveghez kapcsolódik. A Váradi nyomdához, és érdekes módon a pozsonyi nyomdában Németi Jakab prefektus az, aki hasonló igényességű filológiai munkát végez, mint a Váradi Biblia kiadói. Az evangélikus bibliákról, 18. századi bibliákról szóló tanulmány fő tanulsága talán az, hogy a Bibliát hogyan állították az akkori evangélikus prédikátorok a gyülekezetépítés szolgálatába. Azzal, hogy nem elégedtek meg a rendelkezésre álló bibliai szöveggel, hanem újat a saját ízlésüknek, saját gondolatviláguknak megfelelőbbet kerestek. A hit és az élet elevensége mutatkozik meg az evangélikus egyházban, főként a dunántúli evangélikus gyülekezetek megerősödéséhez vezettek ez a törekvések. A román fordításról, a két román kiadásról nagy relevant egyrészt vizsgálja a forrásokat, hogy miből fordítottak, a fordítók személyét, hogy milyen felekezeti jellegzetességeket tükröz a román szöveg, és két nagy témát tekint át ezután, hogy milyen hatása volt a román kulturális életre ennek a két szövegnek, illetve hogy később ezt a hatást a különböző politikai szempontok mentén hogyan próbálták értelmezni, kik és hogyan próbálták a saját javukra fordítani, hallatlanul izgalmas tanulmány. A Kéfer István a szlovák bibliáról elsősorban az irodalmi nyelv, a vallás és a nemzetté válás bonyolult összefüggés rendszerét mutatja be, és ez már a 19. században történik. Tehát jóval későbben, mint a magyar, de nagyon tanulságos a mi számunkra, hogy ezt is megismerjük, nagyon tömör a bemutatása. Na most a Varga Bernadett tanulmánya a Keresztúri Pál imádságos könyvéről. Azt mutatja, hogy a 17. században készült imádságos könyvek. Nagyon-nagyon sok kiadásban jelentek meg később a 18-19. Században, egészen a 20. század elejéig. Ezeket memoritervéstékben nagyon sokszor a hívek, és ezek át voltak szőve bibliai idézetekkel. Tehát a bibliai fordulatok, a bibliai szemléletmód ezeken az imádságos könyveken keresztül popularizálódott, azt tanulmányozza, hogy hogyan illeszti be, milyen változtatásokkal, illetve milyen szószerűséggel a bibliai szöveget az imádságos könyvbe. Én magam is írtam egy tanulmányt egy kassai hitvitáról 1665-ben, vita a bibliai konzekvenciákról, azaz, hogy a Biblia szövegéből adódó következtetéseket milyen logikai szabályok szerint lehet felépíteni. Zsámbár Mátyás és Kósaházi János, egy jezsuita és egy sárospataki református tanár közötti hitvita története. Ennek az a paradox tanulsága, hogy noha ez egy tényleg durva nyelvű, a mai olvasó számára persze sokszor szórakoztató vitasorozat, ez a kassai vitasorozat, de hogy a Biblia szövege ebben az éles küzdelemben is a közös horizontot jelenti mind a két küzdő fél számára, ez a mi ennek a mondani valója. Másrészt pedig, hogy a vitaszövegeken keresztül is nagyon sok bibliai szöveggel lehetett megismerkedni. Tehát az egész kötet tanulsága az, hogy a Szentírásnak számos mellékhatása volt a magyar kultúrára. A magyar nyelvtudomány elindításában, a magyar irodalmi nyelv kialakulásában hatalmas szerepet játszott. Vannak tudománytörténeti eredmények, kialakult a Biblia körül egy hermeneutikai szakirodalom. Megtanultuk a szöveggondozás tudományát. Nagyon sokat hatott a társadalmi életre, társadalmi erkölcsökre. Na most úgy gondolom, hogy a Szentírás értelmezése az a teológia feladata, és az egyházon belüli hatásának a felmérése ugyancsak elsősorban a teológia feladata. A filológiáé viszont ezeknek a mellékhatásoknak a feltérképezése és bemutatása, és ez nagyon sokat segíthet a Biblia megértésében is, és a kétféle Biblia kutatási irányzat kiegészítheti és támogathatja egymást, úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenkinek ajánlhatom ezt, aki a Biblia után érdeklődik, akár úgy, mint tudós, akár úgy, mint lelkész, akár úgy, mint egyháztag, akár úgy, mint közönséges, hétköznapi ember, akit érdekel a magyar művelődés. Úgyhogy körülbelül ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.